Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Ma délutáni meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. Csernus Imre szavaival élve a belső békét csak az érheti el, aki az élete összes szerepében megteszi azt, amit tud. Ha jól belegondolunk és magunkban kellőképpen értelmezzük az elhangzott idézetet, bizony akár egyet is érthetünk a közismert szakember gondolatával. Eddigi beszélgetéseinkben többek között a pszichológia, a pszichiátria, a filozófia, tehát a tudományok oldaláról közelítettük meg a lélek fogalmát. Az Összhang mai műsorában megpróbáljuk a Szentírás és az egyházi tanok felől megvilágítani a lélek működését. Témánk a lélek megbékélése. Vendégünk Jakabos Barnabás jezsuita szerzetes, a Marosvásárhelyi jezsuita udvar felelőse, akit köszöntünk a mikrofonjaink előtt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm szépen a megtisztelő lehetőséget, a meghívást. Jó estét kívánok minden kedves rádióhallgatónak. Köszönöm azt, hogy együtt gondolkodhatunk, beszélgethetünk erről a mély, talán rejtélyes és mégis mindannyiunk lelke mélyén ott parázsló témáról. Be kell vallanom, hogy amióta hallottam, hogy erről fogunk beszélni, azaz néhány napja, amikor Tibor megkeresett, azóta egy intenzív történetet ír a kérdése az életemben, az imádságaimban, a kapcsolataimra való ránézésben. Így, hogyha ebben az adásban senkinek nem tudnék a javára lenni, ezzel a beszélgetéssel nekem már így is megérte a reflexióim miatt, vagy az imádságaim miatt, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a megtisztelő meghívást még egyszer.
Mi köszönjük azt, hogy itt van a stúdiónkban. Lelkész úr, műsorunk első perceiben megkérjük, hogy mondja el a hallgatóknak, mit kell tudni Jakabos Barnabás volt jezsuita egyetemi lelkészről?
Hát tudni nem kell feltétlen rólam semmit, és jelenleg is jezsuita, de valóban volt egyetemi lelkész vagyok. Én Sepsiszentgyörgyön nevelkedtem, egy nővérem van. Édesapám meghalt, amikor 10 éves voltam. Érettségim után Gyulafehérváron töltöttem 2 évet a papnevelő intézetben. Ezt, amiután megszakítottam, egy évig dolgoztam, egy kicsit újságíróként, egy kicsit autóbádogosként tanulmányt is folytattam, és az egy év után beléptem Szegeden a Jézus Társaságába, a jezsuita rendbe. Ez 2 év újonc időt jelentett Szegeden, utána Münchenben, Párizsban tanultam, tanítottam 2 évig filozófiát Szegeden, kisegítő tanárként Kolozsváron, Gyulafehérváron. Pappá szenteltek, és rögtön utána Marosvásárhelyre kerültem, egyetemi lelkészként, aztán voltam kollégiumi lelkész, ingatlan adminisztrátor, templomi lelkész, amire éppen szükség volt. Eközben egy évet töltöttem Írországban, ez rendi formációs évet jelent számunkra. Itt elvégezzük a 30 napos lelki gyakorlatot, rendi tanulmányokat folytattam, lelki gyakorlatos képzésben vettem részt, és haldoklók kísérésében vettem részt néhány hónap erejéig. Jelenleg pedig a Marosvásárhelyi jezsuita udvar és lelki gyakorlatos program felelőse vagyok.
Mit jelentett önnek a gyermekkor, a gyermekkora?
Hát gondolom, hogy mint mindenki másnak, így a gyerekkorhoz sok nosztalgia vagy sok kedves emlék is kötődik. A fiatal gyerekkorom azt gondolom, hogy egy nagyon kedves, azt is mondhatnám, hogy egy ilyen családi burokban telt. A szüleim ha lehetne mai fogalmakkal így mondanánk, hogy konzervatív, értékeket őrző, családi rituálékra nagyon odafigyelő, és hát gyerekközpontú család voltunk. A nővéremmel mindenféle indiános kalandot élőbe előadtunk, tömbházak között bujkálva, meg egy kis kertünk volt, ahol nagyon sokat voltunk a szabadban. Aztán következtek az iskolai évek, én igyekeztem aktív közösségi életet élni, ahogy lehetett, újságírás, diáktanács, ilyesmikbe vettem részt. És hát azt mondanám, hogy így az akkori iskolarendszer minden nehézségével, lehetetlenségével, és hát a barátságok örömével együtt.
Lelkész úr, nagyon jó tudni azt, hogy létezik Marosvásárhelyen egy jezsuita udvar, ennek ön a felelőse, ezért arra is kérjük, hogy beszéljen erről az udvarról, hiszen nagyon jó, hogy van egy ilyen is.
Hogyha a jezsuita udvart el akarjuk helyezni, akkor rögtön a város szívére kell gondolnunk. Egy épületegyüttes van a Bolyai utca és a Köteles Sámuel utca sarkán. Ennek az épületnek a története a 18. század közepén kezdődik, amikor a jezsuita szerzetesek éppen távozni kényszerülnek Marosvásárhelyről, a politika azt kívánja akkoriban, hogy ne lehessenek itt, de cserében helyükbe érkezhetnek a minorita szerzetesek, ez egy ferences római katolikus szerzetesrend. Ők kezdik építetni a jelenlegi épületegyüttest, eleinte építenek egy gyönyörű templomot a minorita dombon, a hozzátartozó rendházat, aztán megépül egy nagy bérház üzletsorként, amiből a minorita atyák számításaik szerint munkájukat majd finanszírozni tudnák. Hozzáépül egy úgynevezett bérpalota, és majd a 19. században épül a rendház mellé egy új épület, amit a város kifejezetten kér a minorita atyáktól, mint kollégium, az itt elinduló oktatásnak, a kitáguló pedagógiai rendszernek a diákjait, hogy legyen ahol elszállásolni, és hogy kapjanak némi gondoskodást a szerzetes atyáktól. Ennek az épület együttesnek aztán nagyon hányatott sorsa van a 20. század után. A kommunista időkben elkobozzák, a minorita ingatlan udvarán épül a mai Színi Egyetem, ezt vissza sem adják. Az épületbe lakókat telepítenek be, néhányan még most is ott laknak. És a rendszerváltás után még mindig van két minorita atya, akik idős koruk miatt már egyre kevésbé tudják ellátni a szolgálatot, így az egyházmegye gondozásába kerül. És 2008-ban érkeznek a jezsuiták, pontosabban jó magam egy kedves társammal, Vásárhelyre, az akkori főesperes és egyetemi lelkész meghívására. És már két éve itt voltunk, amikor 2010-ben a minorita rend a gyulafehérvári római katolikus érsekség és a jezsuita rend közötti megállapodásból a mi gondozásunkban a jezsuiták gondozására bízzák a minorita ingatlan együttest. Jelenleg öten vagyunk jezsuiták, és szép lassan kiformálódott ebben az ingatlan együttesben a jezsuita udvar arculata. Ez egy gyűjtőnév és egy gyűjtő fogalom néhány intézménynek. Valóságosan is egy megújuló, szép, zöld, csendes udvarról van szó, ami bejárást enged különböző művekbe, de szellemi értelemben is olyan ez, mint egy udvar, egy előtér, egy lelkület, egy hangulat, ami többrétű szolgálatnak ad otthont. Ahogy belépünk az udvarra, rögtön balkész felől egy templom áll, a maga diszkrét megjelenésével, különös torony nélkül, mégis a város egyik legmagasabb épülete. Onnan nyílik a hátsó terekre a kollégiumi lelkészség, az egyetemi lelkészség, jobbra egy kis bejáráson keresztül egy kollégiumi bentlakás, aztán az épületek hátsó részében egy lelki gyakorlatos ház és lelki gyakorlatos műhely, és hát a jezsuita közösségnek az otthona. Ez egy ötrétű munka, aminek nagyon sok meccéspontja van. A templomunk a város lelkiségi szolgálatában kíván részt venni, mi nem vagyunk plébánia, körzetileg nem tartoznak hozzánk hívek, hanem mindenki, aki egyrészt értelmiségi munkája révén, egyetemisták kísérése révén, vagy pedig régi kötődései miatt bejön, oda tartozni kíván, kap egy jezsuita lelkiségi meghívást. Hétfőnként az istentiszteleteinken egy lelki gyakorlat van, egy imádságba való bevezetés történik, egy ima gyakorlat, ami meghívás egész hétre, hogyha valaki ezzel szeretne imádkozni. Keddenként pedig lelki gyakorlatos folyamatokat tartunk, Ezt mi úgy nevezzük, hogy kilencedek. A nagy kilenced az azt jelenti, hogy június 13-án Szent Antal halálát megelőzően van 9 hét, amikor is szeretnénk ráhangolódni, 9 héten keresztül egy lelkigyakorlatos folyamatban részt venni. Ezen kívül pedig az év más időszakaiban is vannak úgynevezett kis kilencedek, ilyen 9-es sorozatok, amikor a lelkünkben különböző mélységekkel, különböző kérdésekkel napirendszerűen foglalkozni tudunk. Szerdánként este van a Szentmise, diákokkal, diákokért, egyetemistákkal, ifjakkal imádkozunk. Ez egy csendesebb, egy megvilágításában főleg gyertyákkal, melegfényekkel történő istentisztelet, ahol történhet egy megosztás, egy imaszándéknak a kicserélése. Csütörtökönként szeretnénk a megtérés témában imádkozni és ünnepelni. Most lesz a Szent Ignác, a jezsuita rend egyik alapítójának, a megtérésének az 500. évfordulója, ezért egyáltalán az a kérdés, hogy új idők, új időre hangolódás, a megtérés tapasztalata, annak a tapasztalata, hogy valami már nem lesz olyan fontos az életemben, vagy nem lehet már, megjelenik valami új, amire szeretnék ráhangolódni, amivel szeretnék együtt élni. Tehát mindaz, ami a megtérést jelenti, csütörtökönként ebben a témában szeretnénk imádkozni, és a Szentmisét ünnepelni. Szombatonként a liturgiánk magáról a liturgiáról szól, hogy értsük a Szentmisének a mélységét, a szimbólumrendszerét, mint életünknek az egyik legnagyobb csodája, az egyik legnagyobb misztériuma, életenergiánknak az egyik legnagyobb forrása, megmerülni az Isten megtestesülésében, meghalásába és föltámadásába, minden szentmisében ezt ünnepeljük, de hogy értjük-e azokat a gyönyörű szimbólumokat, amelyek performatívan önmaguktól hozzák ezt a feltámadási katarzist. Erről szólnak tehát a szombati istentiszteleteink. Vasárnap 9 órától a templomban, 11 órától az udvaron magában, a szabad téren, ahol a gyerekek szaladgálhatnak, egy játszótéren tölthetik az idejüket. Este pedig talán a leg meghittebb és a leg népszerűbb istentiszteletünk van, amikor a fiatalok zenés kísérettel vehetnek részt a Szentmisén, és utána pedig barátkozások történnek, találkozások, beszélgetések. Ez lenne a templomi szolgálatunk, ezen kívül sok más időszakos rendezvényünk van. Az egyetemi lelkészségnek a rendes programja, hétfőn hittanóra van, de van továbbra is liturgikus képzés, van táncmeditáció, van, amikor egy film kapcsán történik beszélgetés, találkozás, és más időszakos vagy rendkívüli események is. Most így a személyes találkozásaink korlátozásában ezek nagyon változatosak, vagy nagyon esetlegesek is lehetnek. A lelkigyakorlatos házunk egy olyan lelkigyakorlatos munkát jelent, hogy mindazok, akik a Szent Ignác lelki folyamatai szerint, amelyet ő maga dokumentált, kísérni, segíteni szeretnének embereket, hogy egy önképzőkör-szerű összejövetelben kapjanak konkrét fogódzókat, hogy hogyan egy ember lelki történései mögött lenni meghallgatásban. Erről szeretnénk egy 3-4 éves kurzust, ha lehet így mondani, önképzőt, tulajdonképpen ennek ad helyet így az udvar, ezen kívül pedig mindazoknak, akik szeretnének néhány napot csendben tölteni, imádkozni, napi 4-5 imaidővel, egy kis közmunkával akár, személyes beszélgetéssel valamelyik jezsuitával vagy kísérővel, ez lenne tehát a lelki gyakorlatos szolgálatunk. Ezen kívül van egy kollégiumunk, és a kollégiumunk mindennek az ötvözete valahogy. Azt is lehetne mondani, hogy egy olyan bentlakás, ami egy utopisztikus álomnak a játékszerű kipróbálása. Azok, akik hozzánk jönnek, nem egyszerűen csak szállást keresnek, hanem részt vesznek egy mini társadalomban, ahol megtanulják azt, hogy nem konfrontációmentesen, de mégsem konfliktusosan megtalálják a saját belső hangjukat, értékeiket és érdekeiket, hogy ezeket ki tudják mondani, és ugyanezt meg tudják tenni közösségi szinten is, megfogalmazzák az ő közösségi érdekeiket, és reményünk szerint a társadalomban szolgálóan ezt meg tudják tenni a későbbi életükben is. Egy olyan bizalmi hálót akar létrehozni ez a kollégium, ahol a jövő mérnökei, orvosai egymással kapcsolatban maradnak, egymást segíteni tudják egész Erdély, Románia javára. Ez egy lelki program és közösségi program, amibe betekinteni azt hiszem, hogy mindenképp megéri azoknak a diákoknak, akik kapcsolódnak hozzánk az udvarunkhoz. Egészen Dióhéjban azt hiszem ez lenne az a jezsuita udvar, amit nem akartunk szigetnek nevezni, mert nem akarunk elszigetelődni, nem akartunk oázisnak nevezni, mert nem akar ez egy pusztaságban lévő életforrás lenni csupán, hanem hisszük azt, hogy nagyon sokrétű életterületben itt Marosvásárhelyen egy udvar vagyunk, ahol meg lehet tapasztalni egy hangulatot, egy lelkiséget. Mindenkit várunk erre nagy szeretettel.
Vannak-e, és hogyha igen, akkor hol ilyen hasonló udvarok?
Hát kifejezetten, hogy udvar, ezt azt hiszem, hogy unikum ilyen értelemben, de vannak például jezsuita lelkiségű kollégiumok, ötöt ismerünk ilyet, öt van ilyen a magyar provincia, a magyar jezsuiták gondozásában, van egy roma szakkollégiumunk, Szegeden van egy hasonló kollégiumunk, Budapesten van egy kollégiumunk, Marosvásárhelyen és Lővenben vannak testvérkollégiumaink. Ez nyilván most a kollégium oldaláról jelenti ezt a hálózatot, de mint udvar Budapesten van egy párbeszédháza, aki ismeri a jezsuiták munkáját, valószínű járt ott, és ennek is van talán egy udvar jellege, ott van egy ilyen rendezvény is, hogy jezsuita udvar, de ez azt jelenti, hogy a jezsuiták barátai ott az udvaron összejönnek egy estére ismerkedni. Egy hasonló jellegű életérzésnek helyet adó udvar vagy tér, hát azt hiszem, hogy sokféle lehet, de azt remélem, hogy a maga jellegében, a maga jezsuita jellegében mégiscsak egy unikum vagyunk talán.
Nagyon jó ezt tudni. Mit jelent önnek az, hogy jezsuita?
Mindent, amit én így összetudok foglalni a saját életemben, mindent átjár az, hogy jezsuita. Minden örömével, nehézségével, küzdelmével, tapasztalatával, tanulásával. Azt hiszem, hogy az életemről nem tudok úgy gondolkodni, hogy valahogyan ez, hogy jezsuita ne szője át, vagy ne érintse. A jezsuita az ugye egy szerzetes rendet jelent, és egy szerzetes rend esetében meghatározó a rendalapító, és meghatározóak a szerzetesi fogadalmak. A szerzetesi fogadalmak az evangéliumi tanácsok életszerű kipróbálását, belesimulását az emberi életbe jelenti, hivatásszerűen. Ezek az evangéliumi tanácsok a szegénység, a tiszta kapcsolódás, a tisztaság és az engedelmesség. Minden szerzetes rend ezekben az értékekben, ezekben az evangéliumi tanácsokba gyökerezik. És hogy annyiféle szerzetes rend van, ez azért van, mert minden rendalapító a saját életében egy sajátos imaúton, lelki úton tapasztalja meg, keresi és találja meg a jó Istent. És a szerzetes rendek olyanok, hogy egy rendalapító karizmája, mi így mondjuk, az ő személyes imája meghatározza azt, hogy az őt követők milyen fogódzókkal, milyen kapaszkodókkal, milyen ösvényeken indulnak el az Isten keresésben, élve az evangéliumi tanácsokat. A jezsuita rend az egy modern rend tulajdonképpen, egyházi viszonylatban egészen új, csak egy 500 éves, és az újkor hajnalán Szent Ignácnak, Loyolai Ignácnak és társainak a barátságából, a tenni akarásából, a lelki tapasztalatából születik. Ez az a kor, amikor az egyház megújul, külső kényszerítésre is, a reformációnak köszönhetően is, de belső érési folyamataként is. És Ignác és az ő első társai, barátai azok, akik így az egyház megújulásában nagy-nagy odaadással, nagy-nagy lendülettel, nagy-nagy szenvedéllyel részt akarnak vállalni. De ez a megújítás az ő esetükben belülről történik, az egyház belső berkeiből, tehát a más reformátorokkal ellentétben ők nem azt látják, hogy kívülről és teljes új struktúrával kell ezt megújítani, hanem egy sokszor nehéz, egy sokszor szenvedéssel teli engedelmesség, egy makacs belső engedelmességgel. De ugyanez akkor az, amikor Európa számára kitágul a világ, felfedezi Európa Amerikát, és kelet fele is politikai, gazdasági, kereskedelmi okokból megnyílik a világ. Ezért ezek az első társak, akik nagy-nagy odaadással az egyház Jézus Krisztus szolgálatában vannak, elindulnak nyugatra, elindulnak keletre, és hát nagy mozgatói lesznek az akkori misszióknak. Ez az a kor, amikor valami egészen új jelenik meg a szerzetes rendben is. Az ignáci szerzetes rend, a jezsuita rend ilyen értelemben nem egy monasztikus rend, amihez addig szokva volt a világ. Ez a szerzetes rend nem kötődik egy épülethez, egy olyan napirendhez, amit egy közösség, egy helyben lakásban szül meg, hanem kialakul Ignác szavai szerint ezeknek az első társaknak a lelki kolostora. Ők valami olyan nagyon-nagyon személyes és mégis közös élményben vesznek részt, ami lelkileg teljesen összeköti őket, legyen közülük valaki éppen Japánban, vagy Kína határán, misszióban, legyen Amerikában, vértanúságra készülve az indiánok által, vagy legyen egy római hivatalban, mégis egy lelki kolostorban érzi magát, és ezt a lelki kolostort a lelki gyakorlatok képezik. Tehát a jezsuita rend, ami az én formátorom, az én otthonom, egy lelki közösséget jelent, és egy lelki utat, amit Szent Ignác egy 4 szakaszos lelki érésben fejt ki, mesél el, mond el, és ez a 4 szakasz, ez a megtestesülésem, a saját testemmel, a saját történelmemmel való találkozásom, a bűneim és a kísértéseimnek az ismerete. Ebből bontakozik ki egy második szakasz, ami a követés, a Krisztus követés, az odaadott élet, a tanulás, tanítványság ideje. Ez óhatatlanul beletorkollik a tehetetlenség időszakába, ez egy 3. szakasza az emberi életnek. Hasonlíthatnánk ahhoz, amikor megjelenik a törékenység a testünkben, a kapcsolatainkban, a gyászban, az elengedésben. És hogy ez nem történik reménytelenül, ezt mutatják az ignáci lelki gyakorlatok, hanem átvezetnek a feltámadásba, és hogy akkor még mindig van egy teljes értékű 4. szakasza az életünknek, ez lehetne egy megbékélt időskor, egy értelmet nyert odaátiság, de itt ebben a földi életben, ez lenne az a lelki gyakorlatos folyamat, ami a jezsuita rendnek a lelki formációja. És amikor azt mondom, hogy számomra az, hogy jezsuita mindent jelent, akkor minden értelemben. Lelkileg így vagyok formálódva, formálódóban, de a rend az, aki tanít, aki megbocsájt, aki visszafogad, aki megbíz és küld. A rend az, aki meghallgat egy provinciális személyében, a rend az, aki elvisel az én rendtársaim személyében. Úgyhogy tényleg szó szerint mondhatom, hogy mindent. Természetesen elsősorban, amikor a mindenre gondolok, akkor az én imádságaimra is gondolok. Ignác nagyon meghatározza azt, ahogyan keresem az imádkozás módját. Főleg amikor elakadok talán, amikor kiáltom, mondom a jó Istent, de esetleg nem hallom vissza, akkor nagyon-nagyon sok kapaszkodót kapok Ignáctól és a jezsuita társaktól az ő imádságos hagyatékaik által, vagy konkrétan a kortárs jezsuitáktól, az ő imádságaiktól. Szent Ignácról keveset tudunk, így a nagy közönség. Azt hiszem, ha összehasonlítjuk Szent Ferenccel, akár így Szent Ferenc erdélyi lelki lenyomatával, a barátpapokat itt nem véletlen nevezik barátpapoknak, az erdélyi nép számára Ferences az barátpap, tehát van egy lelki rokonság. Szent Ferenc egyszerűsége, nagyszerűsége, költőisége révén. Vannak más modernkori szentek, egy Teréz anya, egy Pió atya, aki nagyon megragadja az ő személyiségével, és akár képiségében is az erdélyi ember lelkét. Szent Ignác ilyen értelemben valahogy árnyékba került így az utóbbi századokban. Valamikor Erdélyben nagyon nagy hatása volt a jezsuitáknak, ha csak megnézzük az iskolákat, a valamikori templomokat, rendházakat, nagyon intenzív érintése volt a jezsuita lelkiségnek, az ignáci lelkiségnek Erdélyben, de Szent Ignác alakja valahogy így nem került olyan mélyen a népi köztudatba, azt gondolom. Előítéleteink, prekoncepcióink, képeink vannak Ignácról, morcos, szigorú katona, biceg, határozott, ilyesmi az, ami így leggyakrabban eszébe jut valakinek, aki így a szentek életét olvasgatta vagy lapozgatta. De egy mélyebb ismeret Szent Ignácról valahogy egy függöny mögül, egy ilyen első megközelítés után következik csak, amikor ő feltárul az ő személyiségében. Egy 10. gyerek, egy vakarék, ahogy mondanánk, a kicsi, aki elveszíti édesanyját születése után rögtön, aki az édesapjával kevés kapcsolatot tud ápolni abban a korban, gyakorlatilag a testvérei vagy dajkák nevelik, lovag nemesi származású családból származik, tehát ő maga is egy felső rendű nevelést kap, ha lehet ezt így mondani a kora viszonyai között. Egy kastélyban él minden örömével és nehézségével együtt, és nagyon gyorsan apródként képződik a spanyol királyi udvarban, ami azt jelenti, hogy egy nagyon, nagyon előkelő nemesi képzésben vesz részt udvarról, tehát megtanulja az udvari diplomáciát, nyelvhasználatot, írást, és diplomáciai képességeket, fegyverhordozást, tehát mindent, amit a kor lovagi és lovagsága jelent, az ő nemes lelke, az a finomsággal átitatott, éppen ezért nem egy mai idegen légióst vagy rohamrendőrt kell elképzelnünk, amikor a katonát halljuk, hanem egy diplomáciai érzékkel rendelkező, a lojalitásban mélyen átitatott, a lovagi eszmétől fellelkesített fiatalemberre kell gondolnunk. Az ő szenvedélyessége az megmutatkozik abban is, ahogy védi a királyt, az ő becsületét, a királyi birtokait, így kerül egy értelmetlen csatába, ahol egy nagy-nagy túlerővel szemben megsebesül, és ekkor kezdődik az ő lelki emberi formálódása. Addig is megvolt erre az affinitása, de itt a jóisten lelke erősen megérinti. A beteg ágyán ábrándozva azt veszi észre, hogy különböző lelkületek érintik. Az ő ábrándozásai mindig valami nagy dologról szóltak. Eleinte nagy lovagi tettekről, nagy királyi udvari hódításokról. És amiután ezekben az ábrándozásokban van, egyszer csak visszaesik a valóságába, és azt látja, hogy egy törött lábú fiatal ember, akinek a karrierje kettébe tört. Ő így már nem lesz se diplomata, se lovag, se királyi apród, és keserűség, üresség marad a szívében az ábrándozások után. Aztán újra ábrándozik, főleg az olvasmányai révén, és a nagy szentek jutnak eszébe, Benedek, Szent Ferenc, és hasonló nagy dolgokat képzel el, és akarna tenni még nagyobbakat is, hogy majd nyakába veszi a világot, és igen nagy tetteket hajt végre, most már a királyi udvar dicsőségéért. És hát az ábrándozás után visszaesik a jelenlétébe, ami egy lázas, fájdalmas, megkötözött, korlátozott állapot, és azt veszi észre, hogy ezen második típusú ábrándozások után a lelke tele marad. Szimfóniában van, összhangban van. Egy hang érinti meg az ő belső hangját, és ez a két hang elkezd szövetséget kötni. És ez az ihletés, ez a lelkes, szent lelkes érintés, tulajdonképpen egy olyan lenyomatot hagy az ő lelkébe, hogy elkezd utána járni. Ezért, amikor annyira fölgyógyul, hogy eltávolodhat az ágytól, a beteg ágytól, akkor elszökik a kastélyából is, az udvaráról, és zarándokként kezd élni. Mindenféle viszontagságával és radikalizmusával, heroizmusával, veszélyekbe sodorva a testi egészségét, a lelki egészségét, de ki akarja próbálni ezt a hangot, hogy hová viszi őt ez a hang, és ebben jut ő ezeknek a hangoknak, belső vagy külső hangoknak, lelkületeknek, hangulatoknak a megkülönböztetésében egyre mélyebbre. És tulajdonképpen az ignáci lelkiség, vagy ignác lelkülete a lelkületek megkülönböztetésének a tudományát jelenti. Ez a jezsuita rend, vagy az ignáci lelkiségben élő nem szerzetesek, vagy nem papoknak a karizmája, a lelki bölcsessége. Szent Ignác utána barátságokat talál, keres és talál, újabbakat és újabbakat, és ezekkel a barátokkal elvégzik azt a lelki gyakorlatot, lelki utat, amit Szent Ignác egy éven keresztül. Szent Ignác összefoglalja ezeket a tapasztalatokat, de nem mint egy elmesélés, nem mint egy úti beszámoló, hanem gyakorlatok formájába. Ha valami hasonlót akarsz érezni, mint ami velem történt, akkor reggel kelj föl, nézz körül a szobádban, körülbelül hasonló a stílusa, ahogyan ő ezeket a lelki gyakorlatokat leírja, mert azt mondja, hogy nem tudni kell róla. Mit jelent elolvasni különböző emlékeket, akik megjárják Santiagot vagy más zarándoklatokat? Lelkesen mutatják az emberek a fotóikat, mi pedig pörgetjük, megnézzük, és azt mondjuk, szép képek. De azt, ami ott történik, ezek a képek nem mindig tudják átadni. Ezt tudja Ignác is, ezért azt mondja, nem a sok tudással, nem a sok információval, nem a sok képpel lakik jól a lélek, hanem hogyha ő maga elkezdi ízlelni, tapasztalni, járni, gyakorolni. Ezért a lelki gyakorlatokat 30 napra tagol.
tolva, ima gyakorlatokká alakítja, és aki belekóstol, belebocsájtkozik ezekbe a gyakorlatokba, elkezdi azokat a történéseket tapasztalni, amin Ignác maga is átment a lélek vezetésével. Tehát Szent Ignác a lelki gyakorlatok mestere, és akik ezt a lelki gyakorlatot elvégzik az ő baráti köréből, akkora odaadottságot tapasztalnak, hogy nem akarnak már visszatérni egy korábbi életstílushoz. És ez vezeti őket oda, hogy egy baráti társaságból elköteleződés születik, és azt mondják, legyünk mi egy a pápának odaadott, elkötelezett baráti papi társaság. És ekkor fogalmazódik meg, hogy legyenek ők egy modern értelembe vett szerzetes rend, és az ő hivatásuk az legyen, amire a pápa őket küldeni akarja, amiben éppen szükségét látja, hogy ilyen emberek esetleg az egyház javára tegyenek. Így lesz ő tehát a barátaival együtt rendalapító.
Ön szerint mi a lelki béke?
Hát ugye ez volt a felkérés Tibor részéről, ez lesz a témánk, és hát elkezdtem gondolkodni, hogy én hogyan is fogalmaznám meg a lelki békét, és egyre többet fogalmaztam, annál inkább azt kell mondanom, hogy nem tudom. Arra jutottam, hogy nem tudom, mi a lelki béke. Tiborhoz hasonlóan én is próbáltam kérdezni barátaimat, hogy segítenének egy jó megfogalmazással, meg kezdtem összeolvasgatni a szűkös időmben, amit tehettem, és egyre jobban elbizonytalanodok. Azon is gondolkodtam, hogy ismerek-e olyan embert, aki a lelki békét már valahogy megszerezte, vagy megkapta maga számára. Azon is gondolkodtam, hogy Tibornak talán könnyebb dolga lett volna ezzel a témával és ezzel az adással, ha talál egy embert, aki most már a lelki békében van, elmondja, hogy találta meg, és akkor a rádióhallgatók követnék, ha akarnák, és elérnék ők is ezt a lelki békét. Ebben az esetben én egyáltalán nem lennék alkalmas, mert én nem találtam meg a lelki békémet. De akkor meg mit beszéljek róla? Vagy akkor nem lenne becsületesebb? Ha nem tudom, akkor inkább hallgassak? Ilyen kételyek kezdtek el dolgozni bennem. És ami aztán tovább vezetett bennem, az, hogy legalább rákezdtem jönni arra, hogy mi nem a lelki béke, amiről én esetleg azt gondoltam, hogy köze van hozzá. Ezért, ha szabad lesz, akkor kezdeném ilyen negatív megfogalmazásokkal. Azt gondolom, hogy először is van egy döntésszerűség, ami kialakul így bennem. Ahogy keresem a lelki békét, rájövök arra, hogy vannak események, történések, amelyek nem foglalkoznak, amelyeknek közük nincs a lelki békéhez, amelyek nem a lelki béke perspektívájából történnek. És vannak olyan dolgok, amelyek valahogyan a lelki béke keresését rejtik magukban, vagy hordozzák. Talán nem is tudatosan. És így elkezdtem egy kicsit a helyzeteket és az embereket is kategorizálni. Én azt hiszem, ha őszinte vagyok, akkor be kell vallanom, hogy valami ilyesmi kezd az utóbbi napokba elindulni bennem. Vannak olyan szituációk, hogy azt mondom, na ennek aztán a lelki béke kereséséhez köze nincsen. És van egyfajta ilyen, ilyen kiszáradás, egy ilyen lelki elhúzódás bennem, mint kísértés, hogy ez csak annyit ér. És ránézek emberekre, vagy szituációkra, és azt látom, na ez valahol szegről végről a lelki béke keresése. Hogy ezt a dolgot, ez a valaki most azért issza a kávéját, ennek lehet köze a lelki béke kereséséhez. A lelki béke valószínű, hogy nem egy egyszerű konfliktusmentesség. Valószínű, hogy nem egy stresszmentesség. Valószínű, hogy sokkal inkább akár egy viharos konfrontáció. Valószínű, hogy nem egy sztoikus nyugalom, szemtelenség. Valószínű, nem egy buddhista vágytalanság, egy mozdulatlan víztükre a léleknek, ahová az érzelmek nem dobnak hullámokban gyűrűző köveket. Ilyen értelemben pozitívan fogalmazva, a lelki béke valószínű, valahol néhány olyan lelki történés határán rajzolódik ki, mint közösségiség, egységteremtés, kiengesztelődés, testünkkel, történelmünkkel, embereinkkel, Istennel, irgalom. Irgalom azzal a rosszal szemben akár, amit különben soha nem lehet és nem szabadna elfogadni. Olyasmire gondolok, mint erőszak ártatlanokkal, gyermekekkel szembe. Irgalom. A lelki béke és az ajándékozó, ajándékszerű életattitűd azt hiszem erősen összekapcsolódnak. A lelki béke kapcsolódik a jelenhez, a léthez, a lélegzéshez, a fellélegzéshez, a szabad levegővételhez. Ha a lelki békét valahol megfogalmazni kell, akkor én ennek így vagyok a keresésében.
Köszönjük az értékes válaszait, köszönjük, hogy velünk volt.
Én is köszönöm a megtisztelő együttlétet, az együtt gondolkodást, és keressük közösen is a lelket, a lelkületet, ami a béke fele vinne minket, ennek a bölcsességét, ennek a tapasztalatát, ennek a forrásait. Nagyon szépen köszönöm.
Biztos vagyok abban, hogy ezt a beszélgetést hamarosan folytatni fogjuk.
Köszönöm szépen, én is reménnyel gondolok rá.
Most azonban át kell adjuk a stúdiót. Ma esti vendégünk Jakabos Barnabás jezsuita szerzetes, a marosvásárhelyi jezsuita udvar felelőse nevében is. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. További kellemes estét kívánunk. Az összhang szerkesztőjét, Nagyvódó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.